utazások a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa augusztus 22-ére böjti és ima napot hirdetett a békéért és az igazságosságért. Augusztus 20-án a 6. pelteremben tartott általános kihallgatás végén a pápa arra buzdította a híveket, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel a földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést, a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse. Kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit. A pápa így folytatta, Mária a béke királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a békéhez vezető utat. A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, közölte a humanitárius szervezet az MTI-vel. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. Kiemelték a Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban több jelzést kaptak a Vöröskereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségi média felületeken terjedő félrevezető információk miatt. Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezete tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos, fehér alapon Vöröskereszt emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg, emelték ki. Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet, Pokrovsknál közölte Igor Kimakovszki, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója a Pervé Kanal televízió csatornán. A centr csapatcsoportosítás alegységei Krasznoarmejszk délvidéki részén Csunyisine település közelében áttörték az ellenség védelmét, mondta. Kimakovszki szerint az ukrán erők itt gyakorlatilag operatív bekerítésbe kerültek, az orosz hadsereg az összes kivezető utat elvágta, a Pokrovsztól nyugatra vezető főutat pedig tűz alatt tartja. Hozzátette, hogy az ukrán fél kénytelen Kosztyantinivka alól erőket átdobni Pokrovszk felé. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Pokrovszknak kulcs szerepe van a Donyec medencében megmaradt ukrán helyőrségek ellátásában. Az agglomeráció elfoglalása lehetővé tenni az orosz hadsereg számára, hogy kiusson a Donyecki régió nyugati határára, és hogy folytassa offenzíváját Zaporizsja megyében. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette a Donyecki régióban lévő Olekszandró Szultine település elfoglalását, és hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán 6 ukrajnai frontszakasz közül 4-en előre tudtak törni. Kijev jogilag nem ismeri el az ukrán területek orosz megszállását, másfelől a harctéri helyzet nem olyan kedvezőtlen a számára, mint amilyennek az orosz elnök leírja, és a háború lezárásához elengedhetetlen az ukrán és az orosz vezetők találkozója, jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján. Zelenszkij a Union hírügynökség szerint azt mondta, próbálta meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt a vele való hétfői washingtoni találkozóján arról, hogy a teljes körű háború 3,5 évvel ezelőtti kezdete óta Oroszország Donyeck megyének nem a 69%-át foglalta el, amint azt Vlagyimir Putyin orosz elnök állítja, hanem csak az egyharmadát, miután mintegy egyharmadát már a teljes körű háború 2022-es kitörése előtt elfoglalta, akár csak a Krím félszigetet. Végül az időjárásról: sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet, élénk erős, néhol viharos lesz az északi északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, az északi középhegységben marad hűvösebb az idő. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Mi
Bíró Tiborral, a Cinefest Miskolc fesztivál igazgatójával beszélgetek. Néhány nap múlva már el is indul az idei Miskolci Filmfesztivál, immár idén hanyadik alkalommal is?
Hát 21. alkalommal kerül megrendezésre.
Szívből gratulálok ehhez a szép számhoz.
Köszönöm szépen. Szeptember 5-én kezdünk, és 13-án fejeződik be a fesztivál, majd a záró és díjkiosztó ünnepséggel, és én azt gondolom, hogy az idei program az hasonlóan az elmúlt évekhez a világ filmművészetének legfrissebb alkotásait hozza el Miskolcra. Gyakorlatilag minden film magyarországi premier lesz, ami a versenyprogramban szerepel. Van köztük néhány világpremier is, ami itt látható először, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyar filmeknek azt kell mondjam, hogy rangot jelent az, hogy nálunk kerülnek először bemutatásra, én azt hiszem, hiszen már évek óta az a tendencia, hogy azok a magyar filmek, amelyek az év második felében készülnek el, azok beneveznek a mi fesztiválunkra, és itt a versenyprogramban láthatók először. Idén összesen 7 magyar filmnek lesz a premierje Miskolcon, ebből 4 nagyjátékfilm lesz, és hát ilyenkor minden esetben az alkotókat is várjuk, úgyhogy a közönség találkozhat a filmkészítőkkel is.
És kijelenthetjük, hogy egy igazi fesztiválról beszélünk, hiszen szeptember 5-e és 13-a között mindenki megfordul majd Miskolcon, aki a filmes világot képviseli.
Igen, úgy gondolom, hogy idén is hasonlóképpen lesz ez, hiszen elég azt említenem, hogy itt összességében 25-nél több zsűritag van, akik a filmeket elbírálják, ezek különböző zsűrikben foglalnak helyet, és hát az elmúlt évben is 500-nál több szakmai vendég fordult meg itt a fesztivál időtartama alatt, úgyhogy reméljük, hogy idén is tudunk ilyen számokat biztosítani majd, és hát a legfontosabb számunkra a közönség érdeklődése, akik a megszokott helyszíneken, a Művészetek Házában és a Bábszínházban tekinthetik meg majd a filmeket. A versenyfilmek mindegyike kétszer kerül bemutatásra, tehát ismétlővetítések is lesznek. Én azt gondolom, hogy joggal várják a miskolciak el tőlünk, hogy az évek óta megszokott színvonalú alkotásokat láthassák itt Miskolcon, és gondolom, hogy ez idén is teljesülni fog, hiszen óriási széles műfai választékból kerültek kiválasztásra a filmek, tehát itt a drámától a vígjátékig minden megtalálható lesz.
És együttműködnek a Miskolci Szimfonikus Zenekarral is. A közös sajtótájékoztató után találkoztunk és beszélgetünk egymással. Hogyan?
Így van, ez az első év, hogy a szimfonikus zenekar megkeresésére közös programot sikerült összehoznunk. Nagyon örültünk a megkeresésnek, hiszen Ennio Morricone neve számtalan filmhez kapcsolódik, amelyek hát a mozinézőknek nagy kedvenceik, és hát még az aktív éveiben készített filmzenéi közül fesztiválunk programjában is szerepeltek alkotások. Úgyhogy 2 koncert lesz, ami egy kicsit a zene világába vezeti majd a fesztivál nézőket, és ugyanakkor Ennio Morriconéról más módon is megemlékezünk, hiszen vetítünk egy életrajzi filmet róla, és az egyik ismert alkotását, a Cinema Paradisót fogjuk majd vetíteni, aminek a zenéje majd a koncerten is megszólal.
És végül fesztiváligazgatóként arra kérem, hogy néhány személyes gondolattal invitálja az idei fesztiválra az érdeklődőket.
Mi azt szeretnénk, hogyha a miskolciak, mint ahogy eddig is, az érdeklődésük középpontjába a filmet helyeznék ebben a szeptemberi 10 napban, és azt gondolom, hogy Miskolcnak egy olyan kulturális pezsgése és központja lesz idén is a belváros és a különböző kapcsolódó helyszínek, hiszen távolabbi helyszíneken is a városon belül lesznek programjaink, hogy emlékezetes marad ez a 21. fesztivál is majd a miskolciak életében.
Köszönöm szépen Bíró Tibornak, a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fesztiváligazgatójának a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Madaras Pétert, a Miskolci Cinefest programigazgatóját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány perccel ezelőtt tért véget az a közös sajtótájékoztató, amelyet a Cinefest és a Miskolci Szimfonikus Zenekar tartott. Nos, lesz közös programjuk, kezdjük ezzel, hogy hogyan is találkozik a Miskolci Cinefest és a Miskolci Szimfonikus Zenekar idén 2025-ben.
Hát a közös pont Ennio Morricone megkeresett minket a Szimfonikus Zenekar pár hónappal ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy közös programot, aminek értelemszerűen egy komoly zenei koncert lenne a vezérfonala. Igazából már nagyon régóta készülünk erre, ők is, mi is. Nagyon régóta kerestük a közös meccéspontot, és most hál' Istennek megtaláltuk. Én magam voltam több Morricone koncerten is, amíg élt a maestro. Nagyon nagy kedvelője vagyok, úgyhogy nagyon szívesen álltam mellé. Évek óta, nagyon régóta készülünk arra egyébként, hogy valamit közösen csináljunk. Értelemszerű volt, hogy a meccéspont az egy komoly zenei koncert lesz, és szerencsére Morricone lett az a másik meccéspont, ami összehozza a filmet, összehozza a filmzenét, és összehozza a szimfonikus zenekart a Cinefesttel. Kifejezetten örülünk mi ennek egyébként, mert nagyon régóta nagyon komoly szándékunk az, hogy bevonjuk a fesztivál életébe kicsit komolyabban a filmzenét. Talán ez most is sikerül. Morricone ráadásul egy nagyon hálás közönségbarát alkotó, innentől kezdve gyakorlatilag az első koncertre 3 hónappal ezelőtt sikerült eladni már az összes jegyet, innentől kezdve sikerült úgy összehoznunk a programot, hogy még egy ráadás koncertet is fog tudni adni a zenekar a Cinefest alatt. Úgyhogy azt látjuk, azt érezzük, hogy ez egy kifejezetten sikeres program. Én azt gondolom, hogy 3 héttel így a fesztivál előtt van még körülbelül 60 darab jegy. A második koncertre úgy fogunk belemenni a fesztivál, úgy indul el a fesztivál, hogy már mind a két koncert teltházas lesz, és nem lehet már rá jegyet kapni. Úgyhogy ez egyértelműen megtalálta a közönségét és a sikerét Miskolcon. Úgyhogy minden szempontból szerintem ez egy szép történet lesz.
Gazdag a program kínálat, nem is kérem most arra, hogy minden egyes programot mondjon el, hiszen a közeljövőben csütörtöktől már elérhető lesz a programokat részletesen is ismertető füzet. Azt azonban mondjuk el, hogy szeptember 5-e és 13-a között kerül megrendezésre a Miskolci Cinefest. Lesz egy ráadásnap is, ez az említett koncertnek a második koncertje. Szóval gazdag a program kínálat, arra kérem, hogy néhány érdekességet azért emeljen ki a kínálatból.
Hát alapvetően ugye filmfesztivál vagyunk, úgyhogy a legfontosabb számunkra az, hogy nagyon sok, nagyon friss és nagyon-nagyon Európában már sikeres, aktuális filmet mutassunk be a miskolci közönségnek. Idén is lesz, hát most meg sem tudom mondani pontosan mennyi, de körülbelül 80 darab premierünk a fesztiválon. Van egy hagyományos nagy játékfilmprogramunk, ami talán a legértekesebb és a legnagyobb közönség érdeklődésre szokott igényt tartani. Itt van 4 magyar alkotónk is, van 2 magyar Oscar-díjas alkotónk.
Ez különlegesség lesz az idei programban.
Ez kifejezetten érdekes egybeesés, illetve nagyon fontos információ még, hogy ez mind magyarországi premier, sőt van köztöttük nagyon sok világpremier is. Nagyon erős a program egyébként, Kámból, Berlinből, Karlovy-Váriból érkeznek a díjnyertes filmek és alkotók, úgyhogy nem fognak unatkozni a mozirajongók egyébként, amúgy sem, de lesz még egy másik 3 kategóriánk, versenykategóriánk, amit szintén ajánlok a nézőknek. Van egy East of Europe nevezetű, tavaly indult kelet-európai filmekre koncentráló programunk, nagyon sok érdekes filmen, nagyon erős és nagyon-nagyon-nagyon jó filmekkel. Van egy Cinedox nevezetű dokumentumfilmeket bemutató kategóriánk, van egy Cine New Wave nevezetű fiatal magyar alkotókra, kisjátékfilmekre fókuszáló programunk, és van egy kitekintő elnevezésű programunk, ami pedig alapvetően nem európai, hanem ázsiai, amerikai, dél-amerikai film különlegeségeket, érdekességeket mutat be. Vannak ingyenes vetítéseink is, a Csengély Kertben például kertmozit üzemeltetünk gyakorlatilag egy héten át, szinte majd minden nap lehet ott megnézni valamilyen magyar filmsikert az elmúlt évek filmsikerei közül, illetve nagyon fontos, hogy a Cinefestnek nagyon sok kapcsolódó programja van. A Miskolc Egyetem segítségével többek között lesz egy zenei programunk a második hétvégén, egy könnyű zenei programunk, illetve az MKK-val közösen együttműködve van egy utcazene fesztiválunk az első hétvégén Miskolc belvárosában 5 helyszínen egész délutános programként lehet zenei fellépőket meghallgatni, megtekinteni. Van egy nagyon érdekes, különleges helyszínünk, amit erre az évre találtunk ki. Évek óta bemutatjuk már hol a Real Rock, hol a Banff hegyi filmfesztiváloknak a extrém sportokra fókuszáló filmprogramját. Idén ezt a programot úgymond kiszerveztük Lila Füredre, és az Anna Barlang előtti kis terecskén szeretném bemutatni ezeket a filmeket egy nagyon-nagyon érdekes, különleges hangulatú és gyönyörű, meseszép helyszínen. Szerintem nagyon népszerű lesz, de vannak mi, lesz a MKK-ba közösen egy színe gasztroplacunk a Csengélykertben, lesz a Kino Dominóval közösen szabadtéri külső helyszíneken több vetítésünk, úgyhogy nagyon sok számos érdekes programra várjuk a miskolci közönséget. Nem beszéltem még arról, hogy egyébként a Művészetek Háza, korábbi nevén Béke és Uránia filmszínházak idén ünnepli a 100. születésnapját, aminek apropóján lesz egy kiállításunk a Művészetek Háza galériájában, illetve állítunk egy emléktáblát ennek az évfordulónak a tiszteletére.
Ha már csak ezekért a programokért, amelyeket az elmúlt percekben megemlített, ellátogatnak a Cinefest fesztiválra, akkor már nem csalódnak a kedves érdeklődők, és még tudjuk fokozni a programok számát, de ahogy említettük is, csütörtöktől elérhető a részletes programfüzet, és arra kérem, hogy mondja is a legfontosabb forrásokat, amelyekből részletes információkhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
Így van, több heti, vagy inkább hónapi munka után összeállt a fesztivál teljes programja, ami már nyomdában van gyakorlatilag. Én magam megyek e hét csütörtökön fel a programfüzetekért. Egyébként Budapestre és hova már Miskolcra. Pesten is elkezdjük a terjesztését, és Miskolcon is elkezdődik ezeknek a programfüzeteknek a terjesztése a héten, illetve szerdától már az interneten, a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon megtalálható ennek a elektronikus letölthető verziója, illetve nagyon fontos információ még, hogy csütörtöktől már jegyet is lehet vásárolni a fesztiválra, és bizony lesznek olyan filmjeink, amikre nagyon gyorsan el fognak idén is fogyni a jegyek, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy minél hamarabb vegye meg a jegyét. Az egy jó hír, hogy nem változik idén a fesztiválnak a helyjegyára, ugyanannyiba fog kerülni egy jegy, mint tavaly. Szerintem kifejezetten baráti 1200 forintos jegyáról lehet majd a filmjeinket megtekinteni, de ahogy említettem is, vannak ingyenes vetítéseink is, nem csak a Csengélykertben, szabadtéren, hanem egyébként a fesztivál programjaiban is vannak olyan ingyenes vetítések, amire mindenkit várunk sok szeretettel. Például ilyen egyébként az említett Morricone programhoz kapcsolódó két film, az egyik Ennio Morricone életét bemutató dokumentumfilm, a másik pedig a Cinema Paradiso című film, aminek Morricone csinálta a zenét. Ez mind a kettő olyan vetítés, olyan információs vetítés, ami például ingyenes. De a programfüzetből tudnak majd tájékozni az érdeklődők a többi hasonló programunk iránt is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Madaras Péternek, a Miskolci Cinefest programigazgatójának.
Én is köszönöm szépen. Thank you.
Szászné Pónus Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgetek ezúttal a Cinefest Paradiso koncertről, amely egy különlegesség lesz a szimfonikus zenekar életében a sok különlegesség mellett. Mit is lehet tudnunk erről a koncertről?
Ez a koncert egy új kezdeményezés, ami mondhatni azt, hogy egyszerre fogalmazódott meg a zenekarban és a Cinefest szervezőjében. Gyakorlatilag ugye a filmzene az nem idegen a zenekartól, rendszeresen voltak filmzenei koncertjeink eddig is, és most egy kicsit másat szerettünk volna alkotni, és egy örök klasszikust választottunk, mint egy darab zeneszerzőt, Morricone-t, aki azt gondolom, hogy a filmzenékben egy ikonikus szereplő, és neki rengeteg remek műve készült, amelyekből egy válogatást szeretnénk átnyújtani a közönségnek ezeken a koncerteken, ami ugye úgy indult, hogy először csak egy koncerttel terveztünk szeptember 11-ére. Olyan gyorsan megtelt a nézőtér, hogy nagyon rövid időn belül gondolkodni kezdtünk azon, hogy egy második koncertre lenne lehetőség, és szerencsénkre szabad volt a Művészetek Háza hangversenyterme, és így szeptember 14-én még egyszer elhangozhat ugyanez a hangverseny.
Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, szeptember 11-én lesz az első Cinefest Paradiso, az örökzöld Morricone című koncert, és szeptember 14-én pedig újráznak, ha fogalmazhatok így, tehát lesz még egy koncert, szintén a Művészetek Házában.
Igen, ez valóban így lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos vagy szerencsére az első koncertre már elfogytak a jegyeink, a második koncertre azért még korlátozott számban rendelkezésre állnak.
Van egy másik témánk is, a Miskolci Szimfonikus Zenekar olaszországi turnéja, mert hogy a közelmúltban jártak Olaszországban, nemrég tértek haza, hogyan sikerült ez a turné?
Ez a turné is több évre tekint vissza, gyakorlatilag az ügynökséggel, akivel együtt dolgozunk, 5 éves kapcsolatunk van. Első évben Közép-Olaszországban voltunk, az elmúlt 4 évben pedig a Komoító partján, illetve Cremonában. Bergámóban szoktunk megszállni, és én csillagtúra-szerűen elmenni a környező települések. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó együttműködés mind a karmesterrel, mind a felesége, aki egyben az ügynök is. Rendszeres vendégművészünk klasszikus hangversenyeinken Lorenzo Castriota, illetve ezt az opera gálát, amit a olasz túparton bemutattunk, ezt megelőző Miskolcon is mindig hallhatja a közönség, illetve az elmúlt 2 évben meghallgathatta már itt is. Júniusban opera gálaként előadjuk a Művészetek Házában. Tavaly szerencsém volt még egy vidéki előadásunk, idén pedig Sátoraljaújhelyen, és gyakorlatilag ez jelenti a próbaidőszakát ennek a gála hangversenynek, amire kint kiutazunk, ott van egy átjátszó próbánk, és utána 3 előadás. De azt gondolom, hogy ezek nagyon jó koncertek, nagyon jó szólistákkal, és igazán lelkes közönséggel mindig, ahol általában mindig találkozunk magyarokkal is a közönség soraiba, de visszavárnak már minket ezekre a helyszínekre.
Megemlítette még a sajtótájékoztatón, a Miskolci Cinefesttel együtt közösen tartott sajtótájékoztatójukon, hogy természetesen megnyitja évadát hamarosan a Miskolci Szimfonikus Zenekar, lesz aperitív koncertjük is, szóval elkezdik a dolgos mindennapokat.
Igen, a jövő hét elején kezdődnek el az úgymond dolgos hétköznapjaink, kedden kezdődik a próbaidőszak a hétvégi hangversenyeinkre, 28-án Szerencsen, Várszerenát, 29-én Edelény meg Kastélyszerenát koncert. koncertünk lesz, ezeknek a koncerteknek a karmestere Farkas Róbert, a MÁV szimfonikusoknak az első karmestere, vezető karmestere lesz a vendégművészünk, illetve a saját kollégáink közül lesznek szólistáink. Majd a következő esemény az valóban az aperitív koncertünk lesz a színvadteraszon hagyományosan. Ez a koncert egy kis egyveleget fog adni a klasszikus zenéből és a filmzenékből. Én remélem, hogy egy nagyon szórakoztató egy órát fogunk tudni elkölteni ott az egyébként már most évről évre egyre nagyobb számú közönségünkkel. És ezt követően megnyitjuk a belvárosi zenei esték sorozatunkat az első kamarakoncertünkkel, és ugyanezen a hétvégén részt veszünk a Arszakra Fesztivál záróhangversenyén. Ez kis logisztikát igényel a zenekartól, mert nagyon közel, ugye pénteken lesz, úgy emlékszem, a kamarakoncertünk, és vasárnap a zárókoncert, tehát próbákat úgy kellett ütemeznünk, hogy mindkettő beleférjen a programunkba. És ezt követően lesz együttműködésben a Zenita Alapítvánnyal a Musical és Miskolc Szimfonik, ami szintén már azt lehet mondani, hogy több éves hagyomány, hogy ez a koncert úgy valósul meg, hogy a zenekar részt vesz támogatva ezzel a fiatal tehetségeket, és október elején fogjuk a nagy bérletes hangversenyeinket elkezdeni, amiben ugye a hosszabb bérletünkben 8, a rövidebben 4 hangversenyt kínálunk, ismert, kevésbé ismert, vagy akár ismeretlen szerzőkkel és fellépőkkel, de úgy gondolom, hogy mindenki nagyon magas színvonalat fog hozni, a számunkra ismeretlen előadók is mindenképpen versenygyőztesek, vagy külföldön igen nagy elismerésnek örvendő fiatalok, illetve hát olyan fellépők, akikkel több évtizedes együttműködésünk van már, Kovács János például, vagy születésnapi hangversenye lesz Antal Mátyásnak, aki most nyáron töltötte be a 80. születésnapját. Ő egy olyan zongoraművésszel fog fellépni, akivel már több koncertje volt neki is itt Magyarországon, Gilebi nevű zongorista, akivel egyébként egy külföldi turnénkon, Ravennában dolgoztunk először együtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes évadra várjuk idén is a közönségünket.
Ahogy hallgattam önt, valóban dolgos mindennapok lesznek ezek, alig lesz közben szünet és megállás. Hála jó Istennek, akkor szereti a miskolci közönség a Miskolci Szimfonikus Zenekart, és lesz dolgunk bőven az új évadban is.
Hát én bizakodó vagyok, hogy a közönségünket meg tudjuk őrizni, és talán egy kicsit gyarapítani is tudjuk. Én azt gondolom, hogy a zenekar mindent megteszte, valamennyi munkatársa, a zenészek és adminisztratív területen is mindent megteszt, hogy a legjobb minőségben, a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki az igényeket.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szászné Pónus Krisztinának, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjének.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Még júniusban volt a Harlekin Báb Színház 2024-25-ös évadának évadzáró társulati ülése, ahol holt versenyben nyert Nánási Ágnes és Mészáros Pancsa. Mészáros Pancsával, Mészáros Anna Máriával a múlt heti adásunkban hallhattak beszélgetést. Most Nánási Ágival találkozunk, ahogy ugye a nyári szabadságolás alatt összejött a beszélgetés, de nyilván nem számít a sorrend. Hát nagyon sok szeretettel gratulálok, Ági, én azt gondolom, hogy ugye visszatérő tag vagy a színházban, de azt hiszem, hogy ez az évad tényleg az volt, amikor nagyon sokat letettél az asztalra.
Köszönöm szépen, Bea. Ez egy nagyon intenzív évad volt a részemről, ez tény és való, és ez meg egy olyan csodálatos dolog, hogy a Pancsával holt versenyben nagyon szépen kifejezi ezt, hogy tényleg halott a verseny közöttünk, mert magánemberként is nagyon jóba vagyunk, és kollégaként nagyon jól tudunk együtt dolgozni. A Ne engedj el-ben is együtt játszunk, úgyhogy nagyon nagy volt az öröm részemről, meg a meglepetés, hogy így döntött a társulat, ez több, mint megtisztelő.
Említettem, visszatérő tagja vagy a társulatnak, sőt, én még emlékszem arra is, 10x évvel ezelőtt, hogy a Gárdonyi Színházban is játszottál, tehát egyáltalán ugye nálad is a színészet, talán a színészet volt előbb, a báb színészet később, ugye sokatoknál így van, tehát hogy talán nem cserélem fel a sorrendet, de nyilván ezt nem mondod el. Szóval az, hogy egyáltalán a művészet felé, és egyáltalán a színészet felé kacsingatsál, ez mikor kezdődött el az életedben?
Hát tudod, ez ilyen tipikus volt az én esetemben, hogy már kisgyerekként is az óvodában mindig verset mondtam, meg középsőben már én meséltem a gyerekeknek elalváskor, mert hogyha az óvónénink Tündike néni elmesélt egy történetet, azt én egyből megjegyeztem, és akkor utána már én meséltem. Nagyon jó volt, mert utána már kielégültel tudtam lefeküdni én is a kis ágyba, és könnyebben elaludtam. A kollégiumban meg minden héten kétszer volt átadás, átvétel felelősöknek, mert volt tisztasági felelős, és akkor minden egyes ilyen procedúra során megkérdezték, hogy szeretnél valaki verset mondani, előadni valamit, és Nánási Ágika minden alkalommal jelentkezett, és ezt az óvodás kislányt végig kellett hallgatni, és hogyha nem tanult új dalt, mint hogy felmászott a nyúlapára, vagy a mókuska, aki letöri, vagy eltöri a lábát, vagy kezét, tudod. Amíg én nem tanultam új dalt, addig mindig azt kellett hallgatni a gyerekeknek, és hogyha jött valami új dal, vagy új vers, akkor utána mindig azt adtam elő. Tehát, hogy ez így annyira nem izgalmas az én életemet tekintve, onnan vált izgalmassá a dolog, hogy az óvónéni miatt én óvodapedagógus szerettem volna lenni. De aztán a magyar tanárok ott Szeghalmon, ahol én születtem, egyre több lehetőséget adtak, és volt egy ifjúsági tévénk is, amit a Sárét TV forgatott, és ott is sok lehetőséget kaptam. Ott az egyik lány mondta, hogy nem leszünk mind a ketten színészek. A Szilágyi Kata, aki azóta Pesten játszik, meg ő elvégezte a Színművészeti Egyetemet is, és őtől tudtam meg, hogy hogyan működik ez. Ő elment Szentesre, engem a szüleim nem engedtek el, én a helyi gimnáziumban maradtam, utána szerettem volna ezzel foglalkozni, de az volt a családi kérés, hogy legyen diploma, és majd utána lehet. Úgyhogy elmentem felvételizni, de hát Debrecenbe kerültem, és ott végeztem két szakon, és miután leraktam a diplomákat, utána lehetett menni. És ismét Békés Csabán kezdtem, ott Karatücsi meg Ródi Norbert volt a mesterségtanárom, akiktől azt a feladatot kaptuk, hogy szokván a casting rendszert, mindenkinek el kellett mennie felvételizni. Nekem a pesti magyar valamiért nagyon szimpatikus volt. A Színművészeti Egyetemen nem találtam a helyem, még akkor sem, amikor a barátaimat kísértem el felvételizni. Amikor én mentem, én nem illettem oda. Bármennyire is az egómnak jól esett volna, hogy színműs vagyok, vagy nem. Nem, az nem az én helyem.
Én mindig mentem, de nem mozdott az épület, nem éreztem azt, hogy de szeretnék ide tartozni. Valahogy engem nem. Kaposvár nagyon.
Tehát ez egy más millió.
A vidék Kaposvár az nagyon. És ott harmatrostáztam is, de ott meg nem jött össze. Az meg úgy alakult, hogy nem.
Igen, tehát, hogy ami olyan érdekes ebben a történetben, hogy olyan sokan vannak, akik tényleg elsőre nem sikerül, mennek másodjára, harmadjára, sőt, talán még olyat is hallottam, hogy negyedjére, mert hogy annyira elszánt, és annyira azt gondolja, hogy ez az útja, de te tulajdonképpen az elsőnél rájöttél, hogy hát biztos csalódás, meg persze jót tett volna az ember hiúságának is, akár meg a tényleg a céltudatosságának, de nem dőltél a kardodba magyarul, mert érezted, hogy akkor nem ez lesz a te utad. Ez az intézmény. teljesítmény maga.
Hát igen, tehát ezt így utólag tudom, akkor ott van az ember, akkor azt szeretné, hogy ő rajta nem bújjon. És akkor mindent megpróbálsz, hogy jól sikerüljön az adott felvételi, és akkor azt mondják, hogy hát bocs, ne gyere. Az hogy ne esne rosszul? Tehát, hogy persze, hogy rosszul esett, de ugyanakkor meg még az épület mellett is mindig úgy mentem el, hogy nem az én világom. Hát ilyen van.
Békés Csabán stúdiós voltál?
Egy színháznak van egy képzése, mert van a Csabai Színi Stúdió, az teljesen más, és a Jókai Színháznak van színész képzése. És én oda kerültem.
És ez a fajta stúdiós lét, ez egy intimebb, egy kisebb közösség, tehát ez már mondjuk jobban a te világod volt?
Ó, persze. Tehát az, hogy egy kisebb közösség részesei vagyunk, hogy a színházban létezünk, ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy tényleg szervülni tudjon már az ember olyan fiatalon, hogy még semmit nem tud úgymond a rendszerről, de ott látja, hogy működik. Ez szerintem hatalmas előny.
És akkor maradtál is Békés Csabán, amikor ezt elvégezted?
Na, hát amikor mondták, hogy menni kell, akkor nekem a Pesti Magyar Színház volt még, ami nagyon szimpatikus volt, és ott akkora szerencsém volt, hogy Iglódi István akkor egyszer indított osztályt, mint osztályfőnök. Mert mint tanár, tanított osztályokban, de mint osztályfőnök akkor egyszer, és hát sajnos utoljára, mert ő elment közülünk, amikor harmadévesek voltunk, és hát ő fölvett engem, pedig idősnek számítottam.
Na, akkor voltál 20?
Akkor még 23, mert pont ez volt, hogy mondták, hogy hát 24 évesen, 23, jó, elnézést, 23, mert hogy még volt egy hónap a születésnapomig, vagy kettő. Hát igen, fölvettek. De nem én voltam abban az osztályban az egyetlen idős. Uh-huh. Volt hát még két srác, aki...
Ugye vannak, akik negyedik alkalommal, tehát még 22 évesen kezdik el.
Tehát, hogy még két fiú volt rajtam kívül, aki 20-on fölül volt. Ők akkor voltak 23 évesek, amikor én 24. Na, valahogy így, de hogy én voltam a legidősebb az osztályban, nem tagadom, de ő adott nekünk lehetőséget.
És akkor ezt a Pesti Magyar Színházasat elvégezted, utána még ott maradtál, vagy akkor kezdődött a Gárdonyi Géza Színházas éred?
Utána az történt, hogy ott maradtattam az osztályból egy évre, és akkor dolgozhattam Felső Cirékával is, meg Guelminuk Sándorral, voltak szerepátvételek, de mondjuk a Switch Charity-ben azt akkor rendezte a Réka, és amikor harmadéves voltam, akkor kerültem bele, hogy akkor a következő évadban is, de hát mellette kellett mást is csinálni, és akkor így kerültem Szolnokra is, viszont ez, hogy én itt egyedül vagyok ebben a nagy világban, nem tartozom úgy igazán sehova, mert a Pesti Magyaros is darabszerződéses volt, engem az nagyon nyomasztott. És itt Egerben a Gárdonyiban volt felvétel, úgyhogy eljöttem ide meghallgatásra.
Hány év volt itt a színházban?
Három.
Három évet voltál. Ugye sokat emlegetem, ezt a hallgatók nem tudják, de ugye mindig mondom, hogy amire mindenképpen emlékszem, a Óz.
Igen.
A Csodák Csodájában voltál. Tehát
én voltam a gonosz boszorkány.
Nem, te voltál a gonosz boszorkány, de minden, nem is tudom, aki volt, a Bánfi Kata volt,
igen,
a Doroti? Jaj, igen, igen. Mindegy, az nekem nagyon-nagyon emlékezetes volt, nagyon, nagyon cuki voltál a színpadon, arra nagyon emlékszem, tehát nagyon jól adtad ezt a karaktert, és igen, ez olyan érdekes, hogy amikor valaki először egy gonosz karakterben lát valakit, ugye hajlamos azt gondolni, hogy huha, itt biztos valami furcsaság van, de hát ugye például színészek, tehát sokkal jobban szeretnek gonosz karaktert játszani, mert hogy abban úgy kiteljesen. Tehát nem is tudom, ki
meg
volt
is azt
az.
Nem, hogy rétegzettebb. Tehát, hogy valaki, hogyha gonosz, akkor valamitől gonosz. Tehát történt vele valami. Igen, akkor annak igen. Már a sorsa, azt gondoljuk, hogy sokkal színesebb, izgalmasabb, több minden van mögötte. De itt az Ózzal kapcsolatban a legnagyobb sztori az tényleg az volt, amikor ez egy interaktív szerep, és többször kiszólok a gyerekekhez. És a második felvonás elején volt egy monológ, amiben azt mondom a nézőknek, hogy ti is gonoszak vagytok. Ti is pont olyan gonoszak vagytok, mint én. És mondták a gyerekek, hogy nem vagyunk gonoszak. És egyik előadás lényeg keményebb mag gyűlt össze. És mondták, hogy nem vagyunk gonoszak, nem is. Megdobáltak rágot rágóval, meg papírzsebkendővel, hogy mi nem vagyunk gonoszak. És tudom, hogy kimentem így a színpadról, és úristen, megdobált. De ugyanakkor meg, jó, akkor ez működik. Igen. Tehát, hogy... És ő a kis kutyám, akit hallunk, aki a társulat tagja. Hugo.
Hugónak kellene egy labda, igen, úgy látjuk. Persze egy 20 perces beszélgetésben nem fogjuk tudni az egész élettörténetet, de csak tényleg azt, hogy a hallgatók is megismerjék, hogy neked ugye először jött egy civilepálya, amiről nem beszéltél, de ugye tanítói végzettséged van.
Igen, azt a Harlekin után kezdtem el tanítani.
Akkor az első diplomád, amit Debrecenben végeztél?
Azt tanítói, van egy kommunikátor.
Kommunikátor.
Rádiós szakirányban.
Én rádiós. Tehát, hogy Gárdonyi Színház után egy kicsit Harlekin, majd utána elmentél, és használtad ezt a civil pályát, és akkor utána végül is vissza kerültél. Igen. Hány éve jöttél vissza?
Kettő
éve.
Tehát harmadik
ezek a kitérők, ezek kellettek a pályáthoz? Vagy,
én azt gondolom, hogy nagyon kellenek. Tehát, hogy mindenkinek kellenek. Amikor Gárdony is voltam, vagy nem is tudom, talán akkor is, de a Harlekinnél is, ahogy volt lehetőségem, én mentem workshopokra, hogy minél többféle színházi gondolkodást, vagy munkamódszert ismerjek meg. Engem az így nagyon, nagyon érdekel. Meg azt gondolom, hogyha az életet szeretnénk megmutatni a színpadon, ahhoz meg kell ismerni az életet. Igen. Tehát, hogy nem baj az szerintem, hogyha valaki civil foglalkozást nem folytat.
De az, hogy mondjuk az utat most akkor végül is másodjára visszavezetett, de most ez akkor valószínűleg azt jelenti, hogy ez lesz az Origó, és akkor ez a bábszínészet lesz az, ami szerinted most már elkísér, vagy nem tudjuk, hogy 5 év múlva mi lesz Ágival?
Nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva Ágival. Az biztos, hogy itt nekem nagyon jó. És amikor megnéztem a padlást, ahogy visszajöttem, hát végigbőgtem az egészet, mert hogy kell egy hely. És én hiába mentem el innen, a társulattal ugyanúgy tartottam a kapcsolatot. Mert ez a közeg, ez a közösség, ez nagyon nagy ajándéka szerintem a városnak is, meg a bábszínházi közegnek is, hogy van egy ilyen csapat.
Az, hogy van egy lány, egy fiatal lány, aki óvodáskorától szerepel, és ugye, tehát akkor színészet felé kell menni, és hát most nem tudom, mennyire kéz a kézben jár a színészet meg a bábszínészet, mert ugye végül is színészet a maga módján, csak ahogy például a Pancsával is beszéltük, ugye a bábszínész számomra talán ebben megerősít, ezt nem tudom, hogy megcápolsz. Ugye nekem ez egy nehezebb műfaj, azért nektek a tánc, a zene, a beszéd, az ének, a mozgás, a minden mellett még ott van a báb, akit mozgatni kell, akivel egyé kell válni, és azt, hogy egyszerre figyelni a szövegre, az énekre, a mozgásra, úgy, hogy miközben az a báb is úgy mozogjon, ahogy kell. Tehát, hogy azért szerintem tényleg egy elképesztő kihívás, tehát, hogy tulajdonképpen a színészetből, ahogy szerintem nagyon sok mindenki itt a bábszínházban, tényleg eredetileg színész akart lenni. Én nem is tudom, hogy beszéltem olyannal, aki rögtön tudta, hogy bábszínész akar, hanem a színészből bábszínész. Tehát ez a fajta kihívás, meg ez a fajta bábbal együtt mozgás, bábot életre kelteni. Szóval, hogy ez az, ami olyan inspiráló, olyan motiváló a számodra, úgy érzed?
Több dolog miatt nagyon motiváló ez az egész világ. Amit mondasz a kihívás tekintetében, most jutott eszembe, hogy az akadémián a tükrömre azt a mottót írtam föl magamnak, magamtól, hogy a nehezet megoldani feladat, a lehetetlen kötelesség. Hajrá, kislányom! Tehát, hogy én mindig szerettem ezeket a nehéz dolgokat, amik túlmutatnak a komfortzónámon. Uh-huh. És itt a bábszínházban nem csak ez, ami nagyon-nagyon vonzó volt számomra, hanem az is, hogy egyszerre együtt dolgozik egy bábon 3 ember, de veled együtt dolgozik a világosító, veled együtt dolgozik a hangosító, a díszítő ott van oldalt a takarásba. Hát ez csodálatos. Igen. Tehát ez, hogy közösen, az együtt, nekem az nagyon fontos.
Én azt gondolom, hogy a 2 évből, ez az utóbbi, tényleg ez a 24-25-ös évad volt, ami olyan nagyon termékeny volt, olyan nagyon sok mindenben, és ugye...
Színészileg.
De azért mondjuk itt volt a Tisztán előadásod. Igen. Ugye a saját rendezés, saját darab, ugye a Ne engedj el, amiről beszéltünk, abban is voltál, de ugye például, ahogy most említed a padlást, abban ugye te átvetted a detektívet, akkor például a Dzsungelben is vettél át szerepet, ugye?
Hát úgy kerültem ide.
Tehát voltak szerepátvételek, meg ugye hát új saját új szerepek.
Igen.
Tehát, hogy te is mozogsz minden irányban, csecsemőszínháztól, felnőtt előadásig, mindenben, csecsemő még neked nem volt.
De előtte meg foglalkoztam csecsemőkkel, mert amikor nem színházaztam, akkor elvégeztem egy zümmögő nevezetű képzést, ami ugyanolyan, mint a ringató, tehát ilyen verses, énekes, foglalkoztató foglalkozás kicsiknek, és akkor meg azt csináltam amellett, a egyéb munkám mellett, hogy akkor jártam ki óvodákba, meg különböző helyekre, és akkor jöttek az anyukák a babáikkal. Tehát, hogy így úgymond
Volt ilyen is, és azzal is csak gazdagodtam, a tanítással rengeteget tanultam, nagyon-nagyon sokat.
A tanításból mit tudsz átvinni a báb színészetbe, vagy akár most a rendezésbe is?
A gyerekekkel való kommunikáció, attól függetlenül, hogy színészként vagy karakterként vagy jelen, valahogy úgy az egész lényeddel máshogy fordulsz egy gyerek felé, az szerintem nagyon-nagyon hasznos. A szülőkkel való kommunikáció, az is egy nagyon értékes dolog. Nagyon hasznos a lényeglátás, amit elhoztam a tanításból, hogy hol van a hangsúly.
Most, hogy az előbb ugye mondtam, hogy most talán ez lesz az origó, meg ez lesz az út vége, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudhatjuk tényleg, hogy most akkor 5 év múlva, de hogy akár mondjuk 1 év múlva is, vagy 2 év múlva is hol leszel. Tehát szeretnéd, hogyha te itt maradnál? Mármint ugye a pár színészetben.
Hát, igen, mindenféleképpen. Én nagyon-nagyon szeretem. A műfajt is, meg ahogy mondtam, a közeget is, ezt a társaságot.
Az első rendezésed volt ez a Tisztán című előadás, ugye egy festőművész verseiből alkottál, ihletődtél egy darabot. Más jellegű előadás, tehát ami mondjuk konkrét mesejáték rendezése, vagy bármilyen más irányú rendezés, mennyire érdekel későbbiekben?
Inspiráló lenne, és ugye az is a nehezett megoldani feladat, a lehetetlen kötelesség kategóriába esne. Én azt gondolom, hogy annyit kapunk, amennyit elbírunk az élet minden területén. Úgyhogy
jó, de mondjuk rendezni nem kötelező, ugye?
Nem kötelező. Tehát ha megkínálnának egy ilyen feladattal, akkor nem véletlenül kínálnának meg vele.
Az biztos.
Hát hazudik, ha azt mondanám, hogy nem. Elvégeztem egy rendezői képzést is. Ifjúsági színjátszói és rendezői képzést végeztem el ott a Marci Bányi téren. És persze, tehát ez a rendezői agyam, ez nekem úgy eléggé él, meg a gyerekekkel ugye műsorok, meg előadások, projektzárók, tehát így kattog arra az agyam, ezért is imádom a rendezőasszisztensi posztot.
Úgy jöttél vissza.
Én asszisztensként jöttem vissza, és az nagyon jó, amikor szintén az van, hogy jön valaki, akinek van a fejében valamit látni szeretne, akkor ezt megpróbálod dekódolni, hogy vajon mire gondol, ráállsz arra a simpárra, és akkor nyomod az ötleteket te is. Úgyhogy ez, és nincs rajtad felelősség. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon izgalmas.
Nagyon, és követhetetlen.
De tényleg rengeteget tanulok, hogy az Iglódi csodálatosan vezette a színészeket. Tehát ő színészvezetésből olyanokat tudott mondani, meg csinálni, és ugye nekünk kellett egymást rendeznünk az akadémián, minden jelenetnek volt egy felelőse, és rendeztük egymást folyamatosan, ami szerintem csodálatos módszer, és az, hogy látom, hogy ki hogy szól egy színészhez, vagy hogy ott a pesti magyarban is, hogy kapott egy instrukciót, és akkor van úgy, hogy te, amikor benne vagy, akkor nem érted, hogy most ennek mi a célja, de hogyha kívülről nézed, akkor már így mosolyogsz, hogy ja, tudom, hogy mit akar, hogy ebből majd az lesz, hogy. De hát ehhez látni kell, hogy hogyan dolgoznak ezek a rendezők.
A beszélgetés végére én próbáltam tisztán látni, tehát van 2 diplomád, sok képzés mögötted, tehát ugye ez az élethosszig tartó tanulás, ez neked kell, vagy muszáj, vagy úgy többet akarsz
igényem
tudni.
Igen, hát most is
gondolkodsz azon, hogy mi legyen a következő. Hogy ez az belső igény, ez az nagyon motivál téged, hogy elvégezni egy rendezőit, mert akkor elvégezni egy ilyen zűm mögött, hogy akkor a gyerekeket, hiszen itt lehet, hogy majd lesz csecsemő színházi előadásod. Azért ez nagyon jó, hogyha valaki tényleg ilyen folyamatos önképzésben van.
Igen, de hogy ezek így valahogy így bekúsznak az életembe, tehát amikor elmentem innen a Gábinból Pestre, nem azzal a szándékkal mentem el, hogy én bizony pici gyerekeknek, csecsemőknek akarok majd foglalkozásokat tartani, jött is, hogy tényleg ez milyen jó, és
tényleg jó volt.
Ezek így jönnek, megtalálnak, és most miért nem mondjam azt, hogy igen.
Nagyon sok mindenről tudnék veled beszélgetni, de az adásidő véges. Hát én azt gondolom, hogy te egy nagyon színes, nagyon sokoldalú, önmagadat és mindenkit inspiráló személyiség vagy, és kívánok sok sikert a 25-26-os évadra, meg még több inspirációt, meg ötletet saját magadnak és a társulatnak. Nánási Ági, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották.
Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610.